Hühében még a könnye is kicsordult, állkapcsát összeszorította. Az Isten verje meg! Én marhal! Ez már mindennek a teteje. Ilyet csak moziban lát az ember. És mivel kétszer is volt dolgom a rendőrséggel, neki fognak hinni, nem nekem. Világos, hogy én öltem meg Fallut kapitányt. Mert féltékeny voltam rá, nem igaz? Mást nem akar a nyakamba varni. Hát a rádiós, őt nem öltem meg véletlenül. És ideges mozdulattal a hajába túrt. S ahogyan ott ült, borzasán, még soványabbnak látszott. Szeme karikás volt, arca fakó. És akkor mire vár, miért nem tartóztat le? Elég legyen. Korholta a szeretője. De őt is elfogta a félsz. Fürkésző pillantásokat vetett a társára. Lehet, hogy sejtett valamit. Vagy csak színjáték ez az egész, közönséges komédia. Ha le akar tartóztatni, ne húzza az időt. De követelem, hogy szembesítsenek azzal az úrral. Megré megnyomott egy gombot. A rendőrkapitányság ügyeletesének aggályoskodó arca jelent meg az ajtóban. Kérem, vegye őrizetbe az urat meg a hölgyet, holnap reggel a vizsgálóbíró majd eldönti, hogy mi legyen velük. Szemétláda, sziszegte Adélé, és köpött egyet. Leshetitek, hogy még egyszer kinyissam a számat. Különben is, amit mondtam, az mind hazugság volt, első szótól az utolsóig. És nem írok alá semmit. Én hülye. Bedőltem neki. Majd a szeretője felé fordult. Ne izgasd magad, Gaston. Nincs veszve semmi. Meglátod, úgy se tudnak minket csőbe húzni. Csak az a baj, hogy ha egy nőt már nyilvántartásba vettek az erkölcsrendészeten, akkor az Atyaúristen se menti meg attól, hogy a sitre vágják. És az még nem jutott eszébe, hogy hát ha én öltem meg a kapitányt. Hogy a nő mit mondott ezután, azt Megré már nem hallotta, mert kilépett az ajtón. A ház előtt teleszívta tüdejét a sóstengeri levegővel, és pipájából kiverte a hamut. Amikor elindult, még hallotta, hogy Adélia lehető legalpáribb szavakkal fogadja az intézkedő rendőröket. 2 óra lehetett. Valószerűtlenül nyugodt volt az éjszaka. Mintha a dagály megemelte halászbárkák a háztetők felett ingatták volna ide-oda árbocrúdjaikat. És a háttérben a morajló tenger, a zúgó hullámok, amint egymás után szétterülnek a parti köveken. Az óceán még mindig ott imbolygott a nyers fényben. A kirakodás éjszaka is folytatódott, Megré látta, amint a dokmunkások minden erejüket megfeszítve tolják arrába hallal megrakott tehervagonokat. A becsületcsőjesztő már be volt zárva. A strandszállóban a portás hálóingére kapta fel a hosszú nadrágját, úgy nyitott ajtót a felügyelőnek. Csak egy lámpa égett az előcsarnokban. Úgy, hogy Megré először nem is vette észre, hogy valaki ott üldögél az egyik fotelban. Marie Leonnec volt. Aludt, félre billent fejjel. Azt hiszem, magát várja, súgta oda a portás Megrének. A lány, mintha vérszegény lett volna, olyan sápat volt. Ajka egészen elszintelenedett, karikás szeme fáradtságról árulkodott. Nyitott szájjal aludt, mint aki alig kap levegőt. Megré óvatosan megérintette a vállát. A lány összerezzent, majd felállt, és zavartan pislogott a férfira. Elaludtam. De hát miért nem feküdt le? Pedig lelkére kötöttem a feleségemnek, hogy kísérje fel magát a szobájába. Fel is kísért. De mégis leszöktem. Tudni szerettem volna. Mondja csak. A lány most nem volt valami csinos, a bőre egészen átnyírkosodott az alvástól. A homloka közepén pedig tulipiros szúnyogcsípés égtelenkedett. Ruhája, amit alig ha nem ő maga vart, egészen összegyűrődött. Van valami eredmény? Nincs. Ide figyeljen, felügyelő úr. Én sokat töprengtem ezen az ügyön. Nem is tudom, hogy hol kezdjem. Holnap, amikor elmegyünk Pierrehez, szeretném, ha előbb maga beszélne vele, ha elmondaná neki, hogy tudok mindent, és hogy nem haragszom rá amiatt a nő miatt. Biztos vagyok benne, hogy nem ő a tettes. De ha először én beszélek vele, még kínos helyzetbe hozom. Maga is látta ma reggel. Csak gyötrődik, emészti magát. Csak természetes, hogy nő is volt azon a hajón, utóvégre. Nem. Ezt már nem bírta idegekkel. Elsírta magát. Csak úgy rázta az okogás. Főleg attól félek, hogy ez az egész história valahogy belekerül az újságokba, és a szüleim is megtudják a dolgot. Ők soha sem értenék meg. Soha. Soha. A lánynak elcsuklott a hangja. Meg kell találnia a gyilkost. Az az érzésem, hogyha én hallgathatnám ki a gyanúsítottakat. Jaj, ne haragudjon, már nem is tudom, hogy mit beszélek. Maga ehhez sokkal jobban ért. Csak hogy nem ismeri Pierre-t. Én 2 évvel idősebb vagyok nála. Olyan ő, mint egy nagy gyerek. És ha igazságtalanul vádolják, állig begombolkozik a némaságba, gőgből, büszkeségből. Nagyon érzékeny. Maigret lassan a lány vállára tette a kezét, és kis híján felsóhajtott. A déli hangja még mindig ott duruzsolt a fülében. Még mindig ott látta maga előtt ezt a kacér és kívánatos teremtést, ezt a késóvár, pazar kis macskát. És ez a vérszegény, fiatal lány, lám, megpróbál úrrá lenni az okogásán, lám, bizakodóan rámosolyog. Ha majd maga is megismeri. Ha majd megtudja. Ez a lány viszont soha se fogja megtudni, milyen érzés is lehetett ott kuksolni a sötét kajütben, napokon, heteken át, kint a nyílt tengeren, miközben hárman is ólálkodnak a kajüt körül, a legénység pedig lélegzett visszafojtva várja a tragédiát, figyeli a tengert, megbeszéli a mindennapi teendőket, szemmelverést, tébolyt emleget. Holnap bemegyek Leclinchez. Engem is bevisz. Magát is. Ha minden jól megy. De most feküdjön le szépen. Valamivel később Madame Maigret ezt dadogta, mint egy félálomban. Aranyos egy kislány, ugye? És tudod, hogy már megvarta az egész kelengyéjét. Sőt, ki is hímezte. Van valami újság? Milyen kölni szagod van? Biztosan a déli erős parfümjéből vitt haza valamit. Olyan közönséges volt ez a parfüm, mint egy kocsmai kocsisbor, és Maigret arra gondolt, hogy a halászhajón hogyan keveredett össze ez az illat, hosszú hónapokon át, a tőkehal bűzével, miközben 3 férfi settenkedett, 3 csahos ebb módjára, a kajüt körül. Aludj csak! Mondta Maigret, és magára húzta a paplent, egészen az álláig. Majd egy komoly, érzelmes csókot nyomott az alvó asszony homlokára. 6. 3 ártatlan. Mindkét szembesítés közönséges kutyakomédia. Ennek az egyik börtöniroda volt a színhelye. A Le Havre-i felügyelő, aki a nyomozást vezette, a karosszékben ült. Maigret a fal mellett állt, és rákönyökölt a fekete gránit kandalló párkányára. A falon gráfikák, hivatalos körözvények meg a köztársasági elnök portréja. És a helyiség közepén, a lámpa alatt, ott állt Gaston Bouzier, sárga cipőben. Hozzák be a rádióst. Kinyílt az ajtó. És Pierre Leclinchez, akinek fogalma se volt róla, hogy mi készül, mintha csak újabb megpróbáltatásoknak nézne elébe, gyötrődő arccal, homlokát összeráncolva belépett a helyiségbe. Rögtön észrevette Bouzier-t, de ügyet se vetett rá, és úgy nézett körül, mintha csak azt keresné, ki is hívathatta fel a cellájából. A déli barátja megvetően nézett végig a fiatalemberen. Leclinchez arca szürke volt, gyűrött, megviselt. Nem volt benne semmi hegykeség, annyi ereje se volt, hogy elrejtse kétségbeesését. Olyan szomorú volt, mint egy beteg kis állat. Felismeri ezt a férfit. Leclinchez Bouzierre nézett, töprengve, mintha kutatott volna az emlékezetében. Nem. Miért, kicsoda? Azért csak nézze meg alaposan, tetőtől talpig. Leclinchez engedelmeskedett, majd amikor a sárga cipőn akadt megtekintete, egyszeriben fel.